Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A migránsok a remény misszionáriusai címmel írt üzenetet 14. Leó pápa az elvándorlók és menekültek világnapjára, amit október 4-én és 5-én tart a katolikus egyház. Mint Leó pápa fogalmaz, az elvándorlók és menekültek 111. világnapja, melyet elődöm a migránsok és a misszionáriusok jubileumával kívánt összekapcsolni, alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk a remény, a migráció és a misszió összefüggéseiről. Leó pápa írja, a világ jelenlegi helyzetét sajnálatos módon háborúk, erőszak, igazságtalanság és szélsőséges időjárási jelenségek jellemzik, amelyek emberek millióit kényszerítik arra, hogy szülőföldjüket elhagyják és máshol keressenek menedéket. A migráció és a remény kapcsolata világosan megmutatkozik korunk számos migrációs tapasztalatában. Sok elvándorló, menekült és otthonát elhagyni kényszerült ember válik a remény kiváltságos tanújává a mindennapokban azáltal, hogy Istenbe veti bizalmát és vállalja a megpróbáltatásokat egy olyan jövő reményében, amely megadja majd a boldogság és a teljes emberi kibontakozás lehetőségét. A migránsok és menekültek emlékeztetik az egyházat, hogy zarándokló közösség, amely állandóan az örök haza felé halad, és amelyet a remény isteni erénye tart fenn. Fogalmazott 14. Leó pápa az elvándorlók és menekültek világnapjára írt üzenetében. Az Európai Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ez rossz Magyarországnak és rossz az EU-nak is, mondta Orbán Viktor Koppenhágában az informális EU csúcs második napjának kezdetén újságíróknak nyilatkozva. A magyar kormányfő a Fidesz elnöke bejelentette azt is. A Fidesz elnökségének azt fogja javasolni, hogy indítsanak Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen. Orbán Viktor azt mondta, nehéz nap volt a szerdai, és a csütörtök is sem lesz könnyű. Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, háborús javaslat. Jelentős kézzelfogható eredményei vannak, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta új dimenzióba lépett a kapcsolat Magyarország és az Egyesült Államok között. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető az amerikai magyar üzleti tanács rendezvényén először is rámutatott. A legutóbbi hasonló találkozó óta Donald Trump elnök idén januári hivatalba lépésével teljesen új szakaszba lépett a két ország kapcsolata. Felkészülten, átgondoltan, egy előre lefektetett stratégia szerint dolgozunk Magyarország védelmén a magyar emberek biztonságának garantálására, mondta a honvédelmi miniszter az országvédelmi gyakorlat Martfűvezseny tiszai átkelés kiemelt látogatónapján. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, az egész gyakorlat része annak, amit haderőfejlesztésnek neveznek, ami egy rendkívül összetett, komplex, bonyolult folyamat. Már a 2010-es évek elején felismerte Magyarország, hogy veszélyesebb idők jönnek, és szükség lesz arra, hogy haderőnket egy sokkal ütőképesebb, hadrafoghatóbb, élesebb haderővé alakítsák át, tette hozzá a miniszter. A Szőlő utcai álhírbotrány forog tovább. Nyomozók jelentek meg Juhász Péter lakásán, miután aktív szerepet vállalt az elmúlt hetek rágalom hadjáratában. Közölte a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán. Kocsis Máté azt írta, hogy a drogos Juhász Péter mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket, és szívesen gyalázott bárkit bármivel bizonyítékok nélkül. Múlt héten nagy mellénnyel és jó adag személyeskedéssel kioktatott engem is az álhírbotrány kapcsán tett nyilatkozataimat követően, de már akkor is világos volt, hogy ez csak egy ostoba és hazudós, liberális, szokásos fölényeskedése, aki épp csak menekül a tettei következménye elől, fogalmazott a politikus. Végül az időjárásról. Az összefüggő fátyol felhőzet tovább terjeszkedik nyugat, északnyugat felé. A Tiszántúlon meg is vastagodhat a felhőtakaró, de csapadék nem várható. A Nyugat-Dunántúlon eközben derült marad az ég. Az északi északkeleti szél veszít erejéből, de nem áll le teljesen. Élénk lökések az Alföldön még az éjszaka második felében is előfordulhatnak. Kora reggel többnyire 0 és plusz 7 fok közé süllyed a hőmérséklet, azonban az Észak-Dunántúl és az északi középhegység szélcsendes részein fagypont alá hűlhet a levegő. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa felszólalt a klímaigazságosságról szóló nemzetközi konferencián. Isten megkérdezi majd tőlünk, hogy törődtünk-e közös otthonunkkal. A pápa októberi ima szándéka a különböző vallások együttműködéséért. Hitébresztés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 27. vasárnapra.
Leó pápa. Isten megkérdezi majd tőlünk, hogy törődtünk-e közös otthonunkkal. 14. Leó szerdán délután Castel Gandolfóban a Focolare mozgalom Mariápolis központjában megrendezett klímaigazságosságról szóló háromnapos nemzetközi konferencia résztvevőihez szólt a megnyitón. Beszédében Ferenc pápa a nevezetes ökológiai enciklikájáról, a Laudato Si-ről elmélkedett. Arra ösztönözte a vállalatokat és a magánszemélyeket, hogy gyakoroljanak nyomást a kormányokra a környezeti károk kezelésére vonatkozó szabályozások kidolgozása érdekében. Szerdán délután Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű enciklikája megjelenésének 10. évfordulóján, 14. Leó pápa a Laudato Si mozgalom által szervezett Reményt ébreszteni a klíma igazságosságért címet viselő konferencia résztvevőihez szólt. A tanácskozást az átfogó emberi fejlődés dikasztériumával, a Nemzetközi Caritas, a Focolare mozgalom és az Egyházi Hálózatok Szövetségével együttműködve rendezik október 2. és 3. között. Több mint 1000 vesznek részt a konferencián, köztük a vallások, a mozgalmak képviselői, valamint a tudomány és a politika előjáró személyiségei. A pápa egy rögtönzött kijelentéssel kezdte beszédét, a közönséghez fordulva.
But I would like to add that if there is indeed an action hero with us this afternoon, it's all of you who are working together to make a difference.
Az igazi hősök ti vagytok, akik együtt dolgoztok azért, hogy változást érjetek el. Ez egy korábbi kijelentésre utalt, amelyet Arnold Schwarzenegger, Kalifornia korábbi kormányzója és a Schwarzenegger intézet jelenlegi elnöke az ünnepség egyik szónoka tett. Leó pápa beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek érzi, hogy egy akcióhős közelében lehet, utalva Schwarzenegger akciófilm szerepeire. Beszédében háláját fejezte ki Ferenc pápa enciklikájának örökségéért, kiemelve, hogy üzenete iskolákat, egyházmegyéket, tudományos programokat és nemzetközi párbeszédet ösztönzött. Hatása kiterjedt a csúcstalálkozókra, a vallásközi kezdeményezésekre, a gazdasági és üzleti körökre, valamint a teológiai és bioetikai tanulmányokra is. Mindenekelőtt megjegyezte, hogy a törődni közös otthonunkkal kifejezés elterjedté vált, amelyet a tudományos munkában és a nyilvános beszédekben is használnak a különböző népek minden kontinensen. Leo pápa az elmúlt évtized eredményeit felidézve hangsúlyozta, hogy a Laudato Si kezdetű enciklikában meghatározott kihívások ma még aktuálisabbak, mint 10 évvel ezelőtt voltak. Ezek a kihívások nem csak politikai és társadalmi, hanem spirituális jellegűek, és arra szólítanak fel, amit Ferenc pápa a szív megtérésének nevezett. A pápa kifejtette, hogy a szív az a hely, ahol a legmélyebb keresés zajlik, ahol megtaláljuk a végső identitásunkat, és ahol a döntések születnek. Csak a szívhez való visszatéréssel történhet igazi ökológiai megtérés. Ez az átalakulás azt jelenti, hogy át kell térni az adatgyűjtéstől a gondoskodásra. A környezetről szóló beszédekről az Isten hite és szeretete által inspirált életmódra. Ferenc pápa Assisi Szent Ferencről adott leírását idézve 14. Leo emlékeztette a résztvevőket, hogy az ökológiai aggodalom, a szegények iránti igazságosság, a társadalmi elkötelezettség és a belső béke elválaszthatatlanok egymástól. A közelgő globális csúcs találkozókra, köztük a COP30-ra és az ENSZ 2026-os vízügyi konferenciájára előre tekintve, a pápa arra sürgette a vezetőket, hogy hallgassanak a föld és a szegények, családok, őslakosok, kényszerű migránsok és a hívők kiáltásaira világszerte. Beszédének végén Leo pápa feltette a kérdést. Isten meg fogja kérdezni tőlünk, hogy műveltük-e és gondoskodtunk-e a világról, amelyet teremtett, és hogy gondoskodtunk-e testvéreinkről. Mi lesz a válaszunk? Kérdezte. A pápa ezután megáldott egy 20 000 éves grönlandi jégdarabot. Élet ura, áld meg ezt a vizet, ébressze fel szívünket, tisztítsa meg közönyünket, enyhítse fájdalmunkat, és újítsa meg reményünket. A jégtömb a Noob Kanderlua fjordból származik, ahol a jégsapkáról való leválása után az óceánba olvadt, és Olafur Eliasson művész szállította Rómába Minik Rossing geológus támogatásával. Együttműködnek az Ice Watch, a jégfigyelő projektben, amely többek között nagy jégtömböket hoz a nagyobb európai városok köztereire, Koppenhágától Párizsig, Londonon keresztül, azzal a céllal, hogy a klímaválság valóságát kézzelfoghatóvá tegye a nyilvánosság számára. A pápa jelenlétében egy másik szimbolikus gesztusra is sor került. A klímaválság által leginkább sújtott országok és közösségek képviselői hazájukból hozott egy edényi vizet öntöttek az úgynevezett könnyek tálkájába, amely közös otthonunkat és minden egyes embernek a teremtett világgal és másokkal való kölcsönös függőségét jelképezi. A pápa ezután elénekelte a naphimnusz kezdő szavait, Adenike Adeval a Whitney Houstonnak szentelt az Éjszaka királynője című musical főszereplője kíséretében. A remény hangjai egyként emelkedjenek fel, hangzott 14. Leo fohásza. Ezt követően a különböző országokból érkezett női művészekből álló Jen Verde nemzetközi előadó művészeti csoport lépett fel. A COP30 közös elnökségét vezető Marina Silva, Brazília környezetvédelmi és klímaváltozásért felelős minisztere is felszólalt a nyitó ünnepségen. A COP30 klímakonferencia a 30. Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási konferenciája lesz, amelyet 2025. november 10-e és 21-e között rendeznek meg a brazíliai Belém városában. A brazil miniszter kiemelte a Laudato Si kezdetű enciklika és a szintén 10 évvel ezelőtt aláírt párizsi éghajlatvédelmi egyezmény közötti kapcsolatot. Miközben elismerte az elért eredményeket, elítélte a kötelezettségvállalások és a valóság közötti szakadékot. Végül 14. Leo pápához fordult, és meghívta a következő konferenciára. Meggyőződésem, hogy őszentsége így módon nélkülözhetetlenül hozzájárul ahhoz, hogy a COP30 a megvalósítás szempontjából döntő klímakonferenciaként vonuljon be a történelembe. Így, ahogy mindannyian hevesen vágyunk rá, a remény klímakonferenciájává válik, a teremtett világ kertjét gazdagító életformák megőrzésére és ápolására, a jelenlegi és a jövő generációi javára.
A pápa októberi ima szándéka a különböző vallások együttműködéséért. A pápa ima világhálója közzétette Leó pápa októberi videóját, amiben azt kéri, hogy imádkozzunk a különböző vallási hagyományok együttműködésért, különösen a mai társadalomban, mely tele van feszültségekkel. Októberben emlékezünk a Nostra Aetate kezdetű zsinati dokumentum 60. évfordulójára. A testvériséget alulról kell építeni, a mindennapos emberi kapcsolatokban, figyelmeztet a pápa. Mély megosztottságtól sebzett világunkban a vallásokat ne fegyverként vagy falakként használják, hanem mint hidakat és proféciát a közjó álmának megvalósításához, és azért, hogy az egység kovászai legyenek egy széttöredezett világban. Ennek a kívánságának ad hangot 14. Leó pápa az októberi ima szándékról szóló videóban, melyet a pápa ima világhálója tett közzé a különböző vallások közötti együttműködésről. Októberben esedékes egy fontos zsinati dokumentum, a Nostra Aetate kezdetű nyilatkozat közzétételének 60. évfordulója, mely a katolikus egyház kapcsolatáról szól a nem keresztény vallásokkal. A Szent Atya arra buzdít, hogy imádkozzunk, hogy a különböző vallási hagyományok hívei együtt munkálkodjanak a béke, az igazságosság és az emberi testvériség megvédéséért és előmozdításáért. A videóban fontos történelmi mozzanatok elevenednek meg az egyház életéből a vallásközi párbeszéddel kapcsolatban. Az 1986-os Assisi találkozó, melyet Szent II. János Pál indított el. 2010-ben 16. Benedek pápa látogatása a római zsinagógában. 2019-ben Abu Dhabiban az emberi testvériségről való dokumentum aláírása Ferenc pápasága idején, majd egészen a legutóbbi ökumenikus találkozókig, amelyeket 14. Leó pápa tartott a Vatikánban. Olyan világban élünk, amely sok szépséget rejt, de egyben széthúzás és feszültségek is sújtanak, és a vallások olykor ahelyett, hogy összekötnének minket, konfliktusokhoz vezetnek, állapítja meg Leó pápa. Krisztus azért adja a lelkét, hogy megtisztítsa szívünket, hogy fölismerhessük azt, ami egyesít minket, és onnan újból megtanuljuk a meghallgatást és az együttműködést anélkül, hogy rombolnánk. Péter utóda azért fohászkodik, hogy Jézus segítse a különböző vallások híveit a felismerésben, hogy egymás testvérei, akiknek az a sorsuk, hogy együtt éljenek, imádkozzanak, dolgozzanak és álmodjanak. Szavait különböző helyi szinten szervezett vallásközi találkozók képei kísérik, emlékeztetve arra, hogy a párbeszédet és a testvériséget alulról jövően kell elkezdeni építeni, nem csak a nagy események szintjén. A pápa októberi videója utat mutat arra, hogy elismerjük minden ember méltóságát, védelmezzük az igazságosságot, békét hintsünk, mondta Fonesz atya. A szent évben a teljes búcsú elnyeréséhez imádkozni kell a pápa szándékára, mely október hónapban a következő.
Let us pray that believers in different religious traditions might work together to defend and promote peace, justice and human fraternity.
Uram Jézus, te, aki egy vagy a sokféleségben, és szeretettel tekintesz minden emberre, segíts bennünket, hogy testvérekként tekintsünk egymásra, akiket arra hívtál, hogy együtt éljünk, imádkozzunk, dolgozzunk és álmodjunk. Egy gyönyörű világban élünk, amely ugyanakkor mély megosztottságtól is szenved. Néha a vallások, ahelyett, hogy egyesítenének bennünket, nézeteink összeütközésének okává válnak. Add nekünk szent lelked erejét, hogy megtisztítsd a szívünket, hogy felismerjük, mi az, ami közös bennünk, és ebből kiindulva újra megtanuljunk odafigyelni egymásra, és együttműködni anélkül, hogy rombolnánk. A vallásokban a béke, az igazságosság és a testvériség kézzelfogható példái ösztönözzenek bennünket arra, hogy higgyünk abban, hogy különbségeink ellenére együtt élhetünk és munkálkodhatunk. a vallások ne fegyverek vagy falak legyenek, hanem inkább élő hidak és proféciák, amelyek hihetővé teszik a közjó álmát, az élet mellett állnak, táplálják a reményt, és az egység kovászául szolgálnak egy széttöredezett világban. Hitébresztés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 27. vasárnapra.
Egy idős házaspár az egyik faluban többször beszélt Jézus szeretetéről. Ez egyeseket bosszantott is olyannyira, hogy páran a fiatalabb legények közül kitervelték azt, hogy majd ők megpróbálják ennek az idős házaspárnak a hitét. Eltervezték, hogy egyik éjjel leszedik a házukról az összes cserepet. Aztán, ha majd beázik a házuk, akkor majd kiderül, hogy milyen hívők is ők. Neki is láttak a munkának, szorgalmasan szedegették a cserepeket, és az idős bácsi ezt hajnalban észre is vette. Szólt is a feleségének, hogy készítsen elő sok élelmet, mert nagy munkában vannak a fiúk, s biztosan megéheznek reggelre. Megterítették az asztalt, és szóltak is reggel felé, hogy annyi munka után szeretettel várják reggelire, így aztán jobban bírják majd a munkát. A fiúk összenéztek vidáman és gúnyosan, aztán leültek az asztalhoz, és akkor az idős bácsi elkezdte szokásos asztali áldását, amelyben név szerint minden fiút megemlített, hogy ismerjék meg ők is Jézus Krisztust, hiszen nagy szükségük van rá. Nehezen ment le nekik a reggeli. Aztán szépen csöndben felálltak, és visszarakták a cserepeket. Tudom, hogy nem kell olyan naívnak lennünk, hogy ez mindig így megy. Van, amikor leszedik, és nem rakják vissza, sőt, el is viszik a cserepet, mert a világ, ahogy az évközi időszak 27. vasárnapjának olvasmányában is olvashatjuk, farkas törvények mentén rendezkedik be. A két idős ember mégis tudott bárány lenni egy farkas törvényű világban. Egyszerűen azért, mert valamikor találkoztak az Isten bárányával, s neki elhitték, hogy bármi is történik, akkor sem hagyja őket magukra. Ez nem naív hit, hanem gyermeki hit, amely ha törékeny is, gyenge is, mégis van. Kis hit, amely elég ahhoz, hogy hegyeket mozgasson. Az úgynevezett felnőtt hit azt mondja, hiszek Istenben a maga módján, de azért én rendezem be az életemet. Önálló hit ez, amely hisz önmagában, de az első igazán nagy krízist már nem bírja, mert a hitet nem az ember produkálja, hanem Isten növeli az benne. Ezért elég a gyermek hite, aki nem tudja ugyan bizonyítani Isten létét, nem is okoskodik sokat róla, csak egyszerűen tudja, hogy van. Ismerek egy családot, ahol egyáltalán nem beszélnek Istenről. Ha beszélnek is, csak lebeszélően. A szülők úgymond kiiktatták Istent az életükből, magukat sokkal felnőttebbenek tartják, mint hogy higgyenek. Ők irányítják a saját életüket. S valaki mesélte nekem, hogy egyszer azt vette észre ebben a családban, hogy a legkisebb gyermek keresztet rajzol magára egy feladat előtt, és komolyan maga elé néz. Nem tudta, hogy látják őt. És akkor tevődött fel a kérdés, hogy ha nem gyakorolja hitét ez a család és ez a kisgyermek, honnan jön ez? Látta valahol? Meg lehet, de valójában itt sokkal többről van szó. Arról, ami bizonyított tény, hogy az első 7 évben az embernek nem csak nagy képessége van rengeteg nyelvet megtanulni könnyedén, hanem úgymond automatikusan hisz is. A hit úgynevezett képessége. Benne van az emberben, magával hozta. A hit benne van az emberben, mint szunnyadó erő. Amikor Jézus csodát tesz, ezt a szunnyadó erőt ébreszti fel. Amikor hitem megkopott is már nem tudom merre lépjek, akkor belátom és eljutok oda, hogy egyedül nem megy, és akkor Jézust kérem meg, ébressze fel bennem is, növelje bennem is a gyermek hitét. Az embernek szüksége van erre az isteni hatalomra. Kérnie kell, ahogy a tanítványok is tették, Uram, növeld bennünk a hitet, mert egyedül nem megy. Amikor beismerjük gyengeségeinket, akkor kezdünk hinni végre. Isten az, aki felébreszti bennünk a hitet. Ez a hit idősebb korban is megtart, ez ad frissességet. Urunk, növeld bennünk a hitet. Ne mi termeljük azt, mert az nem elég. Te növeld bennünk, Urunk.
Hitébresztés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 27. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával, dr. Pető Katalinnal és Faludiné Majoros Zsuzsannával az Ószövetségi Noémi és Rút történetéről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön. Nagyon különleges történetről fogunk beszélgetni, amit a következő adásban is folytatni fogunk, hiszen kicsit hosszadalmasabb ez a történet, illetve megéri, hogy beszélgessünk róla. De még mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, engedjétek meg, hogy felolvassak nektek egy idézetet. Miután felolvastam, azt is el fogom árulni, hogy honnan is van ez az idézet, illetve mivel kapcsolatban szeretném ezt most nektek felolvasni, az idézet. Ne kérj engem, hogy elhagyjalak téged, vagy elmenjek tőled, mert ahova mész, oda megyek, és ahol laksz, ott lakom. A te néped az én népem, és a te Istened az én Istenem. Ahol meghalsz, ott halok meg, és ott temetnek el. Ehhez az idézethez egy nagyon személyes élményem kapcsolódik, hiszen amikor az esküvőnket szerveztük a férjemmel, akkor tulajdonképpen kerestük a meghívóra a megfelelő idézetet, és szembe jött velünk ez az idézet, ami szerintem nagyon-nagyon szépen kifejezi a házastársi hűséget. Az idézetnek a szövegezése azért elárulja, hogy ez az Ószövetségből van ez az idézet. Egy nő mondta egy másik nőnek. Mégpedig egy menny mondta az anyósnak, de teljesen megállja a helyét tulajdonképpen egy házassági meghívóként és egy meghívónak a részeként is. Hát ma róluk lesz szó, Noémiról, Rútról, Rút könyvéről fogunk beszélgetni. Egy picit menjünk vissza az időben, hogy hol is járunk, milyen szituációban is kell a Rút könyvével kapcsolatosan beszélgetnünk. Hát ugye a bírák korában vagyunk. A mi történetünkben is egy idegen nép szerepel a zsidó nép mellett, ők voltak a moábiták. Ugye a moábiták Izrael fiainval legközelebbi rokonságban álló törzs volt, Lótot tartják az ő ős atyuknak. Igazából a két nép között ellentét volt, ugyanúgy, mint ahogy Sámson és a filiszteus lányok között, hát ugye a zsidó fiúknak is megtetszettek a moábita nők, és azért gyakran előfordult, hogy házasságok köttettek, de a zsidók úgy tartották, hogy ha valaki egy ilyen nőt vette el feleségül, akkor még a tizedik nemzedék sem számíthatott Izrael fiai közösségéhez tartozónak, mégis gyakori volt a házasságkötés közöttük. Ugye ezek a népek, a moábiták is pogány isteneket tiszteltek, és ezért is volt talán a sok ellentét. Meg gondolom, hogy a kultúrájukban is különböztek egymástól, és ezért nem igazán szerették a zsidók a moábitákat sem. Tehát az előzmények között, ezt is megemlíthetjük, hogy itt egy idegen nép területére fognak majd elvándorolni a könyvünknek a hősei, Rút könyvének a hősei. A másik előzmény, hogy az éhínség. Ugye erről is már többször beszéltünk, az elmúlt alkalmakkor nagyon gyakran előjött, hogy ugye, ahol ugye a zsidó nép élt, ők ugye egy vándorló nép voltak, és hát ha megnézzük ugye a térképet, akkor hát ők a pusztaságban éltek, nem egy teljel mézzel folyó vidéken, oda majd csak kerültek egy idő után, és gyakran volt éhínség azon a területen, ahol éltek, és hát a kiindulási helyszínünk pedig Betlehem. És itt Betlehemben él Elimelek a feleségével, Noémival és két fiúkkal, Mahalonnal és Kelionnal, és ugye az éhínség miatt el kell vándorolniuk Moab földjére. Ez ugye egy idegen föld, idegen nép, idegen istenek, mégis befogadják őket. Mégis le tudnak telepedni. Nyilván ez egy gazdagabb terület volt, és hát ugye itt letelepedhettek, illetve élelmet is tudtak szerezni. Egy idő után meghal a férj Elimelek, és hát aztán ugye az ő felesége Noémi egyedül marad, de ott van a két fiú. És ez a két fiú felnőnek nyilván, és Moábita feleséget szereznek maguknak, Orfát és Rútot. 10 év után a két fiú is meghal, és Noémi egyedül marad, hát azt mondhatjuk, hogy a két menyével, ugye Orfával és Rúttal. Picit álljunk itt meg a történetben, beszélgessünk egy kicsit Noémiről. Ugye mindegyik nőről, akiről beszélgettünk idáig, ugye a nevüknek azért volt egy jelentése. Noémi nevének mi a jelentése, mit tudtak?
Gyönyörűségem, szépem, szépséges, kedvesem, ami ilyesmi.
Mi jellemezhette még ezt az asszonyt? Nyilván, hogy a hitéről mit tudnánk elmondani?
Nagyon vallásos volt, legalábbis amit én tudok róla. Még akkor is hálát adott, amikor elvesztette a férjét, és amikor az első gyermekét is elvesztette, még akkor is hálát tudott adni, és biztatta a másik fiát és a menyeit, hogy Isten velük van.
Hűséges volt a férjéhez, és hűségesen követte őt, ugye az idegen földre. Ami azért megint csak nem volt valami könnyű helyzet. Azért Noémi bízott az Istenben, bízott a férjében, szerette, hűséges volt hozzá, és tudta, hogy nem kerülhetnek rossz helyre, mert hogy ott van mellette, és megvédi nem csak a férje, hanem az Isten is. Ugye nyilván szeretettel nevelte a fiait, és hát nem állt ellen ugye a vegyes házasságnak sem. Szóval elveszti a férjét, és elveszti a fiait. Azért ez egy hatalmas nagy törés volt az életében. És azt gondolom, hogy ez mindenki életében egy hatalmas nagy törés. Mi történhetett volna ezzel az asszonnyal, hogyha nincsen elég hite?
Hát egy magába roskadt, megkeseredik, ellenségessé válik esetleg a világgal, a családjával, akár a menyeivel is, ugye két fiának a feleségével, tehát vagy akár még a hitével az Isten ellen is fordulhat, hogyha valaki olyan beállítottságú. Tehát teljesen teljesen elkeseredhet, nem lát jövőképet, ilyen is előfordulhat.
És a mai világunkban is sajnos gyakran látunk, hát a házastárs elvesztését mindenféleképpen, de hogy a gyermek elvesztését is, vagy talán mind a kettőt találkozhatunk ilyen esetekkel, mégis fel tudnak állni ebből az emberek. Ez egy támogató, nyilván kell egy támogató közösségre is, vagy egy támogató családra is van szükség, meg a saját hitére is.
Hát az az igazság, hogy most, ahogy beszélgetünk, eszembe jutott, hogy a családunkban, tehát a sógornőmék családjában történt meg ez, fiatal asszonyként veszített el először a kisbabáját szüléskor, és utána nem sokra a férjét is. És fiatalon, tehát teljesen fiatalon, és körülötte van a családunk, a család, és így tudja folytatni az életét, tehát nem ment olyan értelembe tönkre benne, hogy teljesen kiábranduljon, és ez a közvetlen közeli családi körben.
De van ennek az ellentétje is, mert nekem is meghalt két testvérem, és nekem is az édesanyám ott volt, és ő nem tudott felállni. Hiába voltam én ott egyetlen élő gyerekként, ő nem tudott ebből felállni. Nyilván nem szabad azokat sem kárhoztatni, akik nem tudják ezeket feldolgozni, még úgy sem, hogy maradt ott gyermek, annak a gyerekei, vagy annak a családja, hanem keres bűnbakot. És sajnos az én anyukám viszont ilyen volt, hogy mindig mást okolt, hogy ő neki mekkora nagy szerencsétlensége volt. Szóval nem tudott örülni az unokáinak, nem tudott örülni nekem, nem tudott örülni a férjemnek, a mi családunknak nem tudott örülni, és amikor édesapám meghalt, akkor meg teljesen így elvesztettük, teljesen.
De most, ahogy így beszélgetünk róla, szintén eszembe jut, hogy szüleim ugye 900-as évek első negyedében születtek, akkoriban még a gyerekhalandóság nem volt olyan ritka. Tehát édesanyáméknál az első két kisfiú 3-3 hónapos korában bölcsőhalálban meghalt. Utána jött a többi gyerek, és teljesen normális életet élt nagymamám, később a férjét is elveszítette. Apai nagymamáméknál szintén két gyerek betegségbe, balesetbe meghalt. Lehet, hogy volt még, és volt is mellette még 8 másik gyerek, de tehát ők is talpon maradtak. Tehát régen talán valahogy ugye a hitükben is, hitüket is jobban megérték, jobban vagy kapaszkodtak bele, vagy teljesen természetesnek vették, hogy az isteni láti bizalom is, hogy megsegíti őket, és át tudták vészelni. Tehát előfordult ez a hétköznapokban, tényleg nem is olyan nagyon távoli, meg nem is olyan sem időben, sem emberi kapcsolatokban, nem távoli környezetben. Hát igen, mindenki másképp éli meg, de jobban túl tudtak Isteni lépni az bizalom. élet dolgaiban, igen.
Igen, és amit mondta, az Isten ugye megmaradt ugyanúgy védelemként, de a család az nem mindenütt. Tehát, hogy mondtad, hogy a régi korokban ez így...
Nem is olyan nagyon régi, tehát
hát igen, igen, most igen.
Életben.
Akkor beszéljünk az információ robbanás előtti korról. Tehát, hogy akkor azért volt család. Ahogy Mira is mondta, sajnos nem minden esetben tudott valakit megtartani a jó kedvében, a bizodalmában, az élni akarásában, de azért a legtöbb esetben igen. Ott voltak körülötte, most meg mi van? Az egyik Svédországban van, a másik az USA-ba, a harmadik itt-ott-amott, tehát igazából az más kérdés, hogy interneten lehet tartani a kapcsolatot, de hát mindjárt tudjuk, hogy ez nem olyan. Tehát egy mai embernek szerintem sokkal nehezebb ezeket a dolgokat meggyászolni, túlélni, mint mondjuk egy akár egy 50-60 évvel ezelőtti embernek is. Persze ez nem, most én senkit nem akarom elítélni, vagy senkinek a védelmére kelni, de én azt gondolom, hogy nehezebb.
Egyrészt nehezebb, másrészt pedig talán a család mellett azt is tapasztalom, hogy vannak olyan barátok, társak, akik átveszik igazából a családnak már majdnem, hogy a szerepét az emberek mellett, mert pont amit te mondtál, hogy messze van a család, és hogyha jól csináljuk, akkor az embernek akadnak olyan barátai, akik át tudják lendíteni a nehézségeket, mert hát igazából az igaz barát, tehát ezért adja a Jóisten, hogy amikor, nem csak amikor örömöm van, vagy neki van öröme, hanem amikor rászorulok és segítségre van szükségem, hogy ott álljon mellettem. Ismét visszatérve a történetre, azért egészen el tudunk kalandozni, és át tudjuk élni. Én azt gondolom, hogy ezekben a női alakokban talán saját magunknak az életét is, hogyha visszakanyarodunk Noémihez, hát özvegy lett nyilván, meg hát a menyei is. Na most az özvegység azért a Bibliában egészen másról szólt, mint a mai korunkban. A mai korban egy özvegy teljesen tudja úgy élni gyakorlatilag az életét, mint az előtt, nem? Tehát, hogy majdnem, vagy legalábbis majdnem, hogy. Tehát egy nőnek, aki özvegyen marad, túl sok támaszra, úgymond lelki támaszra nyilván igen, de nincsen szüksége, mert tudja folytatni az életét, és egyedül is úgymond hely tud állni. De a régi korban ez nem így volt. Tehát az özvegyek jogvesztettek lettek tulajdonképpen. Több lehetőség is volt, nyilván, tehát a szituációtól függött az, hogy hogyan él tovább az özvegy. Hogyha az asszonynak meghalt a férje és voltak gyermekei, akkor az első szülöttnek kellett, nyilván az asszonynak az eltartását, az édesanyjának az eltartását megoldani. Nyilván ezért is volt ő az első szülött, és ezért is kapott nagyobb összeget ugye a vagyonból, már ha volt vagyon. Na most, hogyha az asszony a házasság alatt szerzett, vagy a házasságba vitt vagyont, akkor nyilván az az övé volt, és azt még aztán később ő gyarapíthatta is. Ez volt a jobbik eset, hogy akkor talán tudott tovább élni. Hogyha gyermektelen, akkor a sógorházasság jöhetett szóba, vagyis hát ugye a legközelebbi rokonnak, aki ezt megtehette, hát illő volt elvenni ugye az özvegyet, már hogyha volt rá hajlandósága. Hogyha még éltek a szülők, akkor nyilván visszamehetett a szüleihez, de hogyha ez egyik sem valósult meg, akkor bizony nagyon-nagyon magára maradt, bár a mózesi törvény védelmezte és támogatta az özvegyeket, tehát előírás volt, hogy nem lehetett őket sanyargatni, kiforgatni a jogaikból, ünnepeken gondoskodni kellett róluk, illetve joguk volt, ez egy érdekes szó lesz, mezgerélni. Ezt a mi vidékünkön használjuk ezt a szót, tehát én gyerekkoromban rengetegszer hallottam, meg használtuk is. Mit jelent az, hogy mezgerélni, tudjátok?
Hát most így olvastam utána, ilyen tallózás, vagy utána böngészni, például a szőlő szüret után lehet böngészni, én inkább ezt a szót ismerem.
Hát felszedni a megmaradt.
Igen, mert hasonló a vidék, ahonnan jöttünk ugye mi ketten, de tulajdonképpen igen, felszedegetni azt, amit esetleg egy aratás vagy egy szület után ott maradt, akkor volt joguk ahhoz, hogy ők szépen oda elmenjenek és felszedjék, anélkül, hogy bárki lopással vagy bármiféle bűncselekménnyel vádolta volna őket, és hát még teszem hozzá, ugye az özvegyeknél, hogyha valaki férhez akart menni, nyilván férhez mehetett, hogyha még ő tudott, ugye. Tehát ezt szabadon megtehette. Szóval van három özvegyünk, Noémi, Orfa és Rút. Ugye, ha Noémit nézzük, akkor tulajdonképpen ő már azért idős volt, nem igazán volt már lehetősége több mindenre, hiszen már gyermeket sem tudott szülni, úgyhogy ő talán már inkább az egyedül létet kellett, hogy válassza, de még ott volt a másik kettő fiatal asszony, akiknek még igazából mindenre volt lehetősége, és egy teljes életet tudtak élni, és hát innen folytatnánk tovább a történetet, hogy mi is volt Noéminek a választása, és hogyan folytatódott tovább ennek a három asszonynak az élete.
Hát igen, itt Noémi hazatéréséről beszélünk, amikor Moáb földjéről elindult Júda földjére, és az ő akarata ellenére tulajdonképpen mellé szegődött a két menye is. Próbálta visszaküldeni őket a saját földjükre, hogy menjenek és házasodjanak meg, és kezdjenek, próbáljanak meg új életet kezdeni. Ofrára sikerült is hatnia, és Ofra félúton vissza is fordult, de Rút mondta, hogy ő nem megy, és amivel kezdted az adást, azt a gyönyörű tényleg idézetet, vagy hát azt a szövegrészt mondta. Én ezt így elmondani nem tudom, mint a Bibliából föl tudom olvasni, hogy ő azonban azt felelte, ne legyél ellenemre azzal, hogy hagyjalak el, és távozzam, mert ahova te mégy, oda megyek én is, s ahol te laksz, ott lakom én is. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Azon a földön, amelyen te meghalsz, s amely téged befogad, ott halljak meg, s ott nyerjem el én is a temetésem helyét. Úgy segítsen az Úr engem, most és mindenkor, hogy egyedül csak a halál választhat el engem és téged. És nyilván ezt meghalva ki tud ennek ellenállni, így Noémi is látta, hogy nem tudja a Rútot meggyőzni, és tovább mentek Betlehem városába, ahol mindenki úgymond örömmel fogadta tulajdonképpen vissza Noémit és a menyét, de ő ott ki is kérte magának, hogy ne Noéminek hívják, hanem Márának, hiszen ezt is említettük már, hogy a Noémi jelentése az egy szépséges, bájos, míg a Mára az a keserű a névnek a jelentése, és mondta, hogy ő annyira megkeseredett, és őt annyira megtépázta az Úr, hogy ő már ezt a nevet szeretné viselni, és teljesen végül is visszament Noémi abba a házba, ahonnan ők elindultak, és pont az árparatás kezdetére értek oda.
Ide kapcsolódik majd ugye a mezgerélés tevékenysége, de majd azt mindjárt Zsuska fogja nekünk elmesélni, hogy hogyan folytatott tovább a történet, de most akkor térjünk át Rútra. Ugye Orfa, ő visszamegy, tehát mint özvegy, végül is megtehette, hogy visszament a szülei házába. Nyilván, hogy ő neki ott majd tovább folytatódott az élete, de Rút, ez a hűséges asszony nem akarta magára hagyni Noémit idős korára, és igazából az ő nagy lelkűsége, önzetlensége mutatkozik meg ebben a történetben, hogy marad. Annak ellenére, hogy talán jobb kilátásai lennének, ha maradna a saját földjén, a saját hazájába, de elmegy Noémival, és átéli ugyanazt, amit talán Noémi élt át, amikor Betlehemből ugye el kellett vándorolniuk, átéli az idegen az érzését, átéli, hogy egy új családba kerül, egy új helyre kerül, új nép közé kerül, új vallás veszi körül. Igazából már azért Noémitől szerintem hallhatott róla, illetve megismerhette. És hát ha egy picit ezt magunkra átvonatkoztatjuk ezt a történetet, és hát ugye ott megismerkedik a környező helyel, és megpróbál beilleszkedni, és megpróbálják felépíteni ketten az életüket. Márhogy ugye anyós és a menny.
Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka a hitoktató, dr. Bessenyeiné Szentesi Miroldával, dr. Pető Katalinnal és Faludiné Majoró Zsuzsannával beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb az Országos Könyvtári Napok Miskolci, majd EGRI programjait ismerhetik meg. Ezt követően szó lesz a Gárdonyi Géza Színház idei első bemutatójáról, Csehov Bányavácsiáról és a Hamupipüke című táncmeséről is szólunk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával várjuk Önöket a készülékek elé. 3:00-kor kezdődő Segíthetünk című műsorunkban Strébl Attila szociális munkás addiktológiai konzultáns lesz a vendégünk, akivel a függőségek kialakulásáról, kezeléséről, hozzátartozók felelősségéről és feladatairól, illetve a jó segítők ismérveiről beszélget a szerkesztő Molnár András. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak,
Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnyaiba, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Napbúcsúztató.
Ezt mondja a mindenható Isten, jaj nektek népem gazdagjai, elefántcsont ágyakon lustálkodtok, és henyéltek a fekvőhelyeiteken. Lakmároztok a nyáj bárányaiból és a csorda juhaiból. Olvasom Ámosz proféta könyvében. Imádkozzatok a szegényekért, üldözöttekért, a világon szétszóródott hontalanokért. Imádkozzatok a biztonságban lévőkért is, a dúslakodókért is, hogy az Úr megnyissa füleiket és szemeiket a kétségbe esettek ínségére és segélykiáltásaira, hogy felrázza őket, mielőtt még késő lenne. Mert végső fokon nem a szenvedők a nyomorultak, hanem azok, akik a szenvedők nyomorát tétlenül tudják nézni. A gazdagok mindig tartozásban vannak a kevésbé tehetősekkel szemben, mert bármilyen formában kaptuk is a talentumot, az mindenképpen Istennek ránk bízott vagyona, és nem személyi tulajdonunk. Krisztus a szegényekben a testvéri szeretet és mindenfajta nélkülöző iránti irgalmasság értékelőjeként áll elénk. Krisztus a szegényekben földhöz kötöttségünk és hatalmi vágyaink bírájaként jelenik meg. Krisztus a szegényekben saját emberi nyomorúságunkra, Isten előtti alapvető szegénységünkre figyelmeztet bennünket. Ó, örök szeretet nagy mélysége, megváltó Jézusom kegyes szíve, hozzád folyamodunk, esdve kérve, tekints itt könyörgő híveidre. Jézus szíve, kérünk, védj be minket szerelmednek kegyelmébe.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,